Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Európai körutat tartott a múlt hétvégén Xi Jinping kínai elnök. A kínai vezető 5 éve nem járt Európában, azóta nagyot fordult körülötte a világ. Most egy egészen más világban kell érvényre juttatnia Kínának az érdekeit, mint 2014-ben, vagy az elődjének 2004-ben. Franciaország után Szerbiába és Magyarországra látogatott múlt héten. Elemzők szerint egyáltalán nem mellékes, hogy mely országokat célozta, hogy nem puszta udvariassági vizit az európai körút sem. Az Európai Unió és a Kína közötti kereskedelmi forgalom az elmúlt 20 évben a 6-szorosára növekedett, miközben mindketten próbálják a maguk előnyére fordítani a kereskedelmi kapcsolatokat. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Eszterhai Viktor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos munkatársa a mai Naprakész vendége. Beszélgetésünket ma délben rögzítettük. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Xi Jinping kínai elnök. Ki ő? Hogyan kell tekinteni a kínai népköztársaság elnökére az európai embernek?
Xi Jinping kínai elnökről az európai közvélekedés és egyébként maga a szakértői vélekedés is nagyon gyakran leegyszerűsítő. És ebben nincs semmi furcsa, hisz minden olyan, ami egy külső tényező a mi világunk szempontjából, a belső fogalmink alapján akarjuk megérteni. Hogyan szoktuk alapvetően megragadni az ő lényét? Úgy, hogy egy autoriter politikai rendszernek az erős kezű, sokszor diktatórikusnak nevezett vezetőjeként látjuk Xi Jinpinget, és hát valóban az mi terminusaink, vagy azok a kategóriák, amiben mi gondolkozni szoktunk a politikáról, ez egyfajta látszólag segítséget nyújt az értelmezésben. Valójában természetesen Xi Jinping sokkal bonyolultabb, mind az ő politikai szerepe, mind az ő személyisége azért ennél lényegesen komplexebben értelmezhető. Ha Kínában nézzük, és azt gondolom, ez még egy érdekes szempont lehet, Kínából nézve Xi Jinping az, akinek az a küldetése, hogy a kínai kommunista pártot megerősítse, újra egy olyan tényezővé tegye, amely lehetővé teszi a Kína előtt álló belső és külső kihívásoknak való megfelelést. És ez nagyon érdekes, mert mi Kínát egy sikeres országként látjuk az 1978 végén bevezetett reformok eredményeként. Valójában azért a kínai kommunista párt szempontjából ezek az évtizedek nem csak azt jelentette, hogy sikeres volt Kína, de azt is, hogy maga a párt elbizonytalanodott számtalan tényező tekintetében, az ő politikai vezető szerepe, az ideológia biztosítása szempontjából, és olyan belső és külső kihívások vannak most Kína előtt, gazdasági reformoknak a végbevitele, a párt a pártnak a központi szerepének a megerősítése, vagy például az a nagyhatalmi verseny az elmúlt évtizedben egyértelműen megjelent Kína környezetében, amely egy olyan erős kezű vezetőért kiált, aki ezt képes kézben tartani. Tehát Kínából nézve ez a történet úgy nézett ki, hogy a párt részéről volt egy igény, hogy egy erős kezű vezető jelenjen meg, aki a belső hatalmi harcokat le tudja törni, a reformokat végbe tudja vinni, és Kínának a nemzetközi szintérén is képes egy új irányt szabni. És hát ez valószínűleg találkozott Xi Jinpingnek a személyes ambícióival, és ennek eredményeként mondhatjuk azt, hogy ő az, most az a személy, és így fog bevonulni a kínai történelembe, aki újra megerősíti a kínai kommunista párt szerepét Kínán belül, és ő az, aki elvileg lehetővé teszi, hogy Kínának az újjászületés, ez a nagy állami program végbe menjen az ő vezérlete alatt.
És akkor így kell szemlélnünk a magyar, illetve a belgrádi fogadtatást is, ami hát valljuk be európai szemmel, hát igencsak furcsa, hogy nem mondjam azt, hogy visszatetsző volt, tehát ott zászlókat lengették, éjjenezték Xi Jinpinget, tehát ezek a képek, ezek a kínai választóknak szóltak? Tehát, hogy mennyire fontos Kínában a belpolitika, mert hogy mi innen Európából, kínai belpolitikáról szerintem semmit nem tudunk.
Ahogy ugye mondtam, mi saját kategóriáink szerint látjuk, és saját információs buborékunkon keresztül látjuk a kínai eseményeket. Természetesen a kínai ember is ezen a saját kategóriáikon és saját értelmezési kategóriás információs buboréken keresztül látja a világnak a történéseit. A kínai kommunista pártnak az az elsődleges ilyen legitimációs programja, hogy Kínának az újjászületését végbe viszi, az azt jelenti, hogy egyfelől Kínát egy jómódú, az emberekre és a környezetére figyelő társadalommá alakítja át, másfelől pedig, hogy a külvilág számára Kínát újra nagy hatalommá teszi. Kína évezredeken keresztül a világ civilizációs központjaként élt az ő fejükben, és ehhez a képhez szeretnének visszajutni, tehát Kínát újra egy vezető nagyhatalomként képzelik el, ahol a többi ország, a világ többi országa egyfajta ilyen iránymutatásért fordul hozzájuk, segítségért, és ebben a koordinátorrendszerben Kína az apa szerepet tölti be, és a többi kisebb ország, vagy a világ többi országa, pedig az a fiú, aki szeretne tanulni az apától, aki modell, tehát olyan értelemben modellként, morális szempontból, vagy vezetőszerepként morális modellként tekint Kínára. És hát nem meglepő módon ezt a narratívát próbálta a látogatás, mint Belgrádban, mint Magyarországon belül erősíteni, és ezzel küldeni egy gesztust a kínai kormányzat felé, hogy értjük, hogy szeretnétek, mi ebben hajlandóak vagyunk részt venni, hiszen nekünk nem ezek a gesztusok az, ami meghatározó, hanem az, hogy a kínai elnök itt van, hogy kapcsolatot tudunk építeni, és hogyha ez egy tehát magyar szempontból, vagy szerb szempontból ez egy eszköz arra, hogy mélyítsa a kapcsolatokat.
És hogy Európának ez milyen üzenet? Mert hogy Európának, Nyugat-Európa azt látja, hogy vannak államok, ahol Kína elé leterítik a vörös szőnyeget. Tehát Kína ezt akarta mutatni Európának? Tehát ezért ezek az államok?
Én azt gondolom, hogy ez a mostani kínai elnöki vizit Európán belül egy nagyon szimbolikus gesztuspolitizálás volt elsősorban. Tehát hagyományosan Európa és Kína között a kapcsolatoknak a gerincét a gazdasági együttműködés szokta jelenteni. Nincsenek olyan komoly geopolitikai konfliktusok, mondjuk az Egyesült Államok és Kína között. Bár vannak értékrendi viták, stb., de alapvetően azért a multilaterális intézményekben együtt tudtak működni. Tehát nincsen az a nagy konfliktus helyzet, mint az Egyesült Államok számára, és ezért a gazdaság volt mindig az, ami a fő téma volt. És ahogy a bevezetőben ön említette, valóban a világ megváltozott. Még 5 évvel ezelőtt a gazdasági kapcsolatok voltak az elsődleges prioritási Peking számára. Most is az lenne, azonban azt látja, hogy a politika ebbe belefoly. Az európai országok részben az Amerikai Egyesült Államok elvárásainak megfelelően, részben pedig például az orosz-ukrán háború vagy a Covid-nak a tanulságait úgy értelmezték, hogy Kína nem egy megbízható partner. Kína olyan, aki azt a világot átalakítja, amely Európának kedves és fenntartana. És hát innen nézve a kínai kormányzat most nem tehette meg, hogy továbbra is a gazdasági projekteken, a gazdasági együttműködésre tartotta a hangsúlyt, hanem bele kellett menni ebbe a politikai szintéren való harcba, és bizony fel kellett vállalni egy olyan fontos politikai üzenetet, amelyhez európai szövetségeseket keresett. És így jön ki az, hogy miért pont ezt a 3 országot látogatta meg a kínai elnök. Ugye egyfelől Franciaország a leginkább szuverén külpolitikát folytató európai nagyhatalom, ugye hagyományosan mindig van egy távolságtartás az amerikai külpolitikai célok és politikához képest Franciaországban, és ezért nem véletlenül Franciaország volt ennek az első állomása. A másik állomása Szerbia volt, ahol nagy hangsúlyt fektetett arra a kínai fél, hogy emlékezetünkbe vésse, hogy 25 évvel ezelőtt a kínai nagykövetséget a NATO lebombázta. Ezzel azt az üzenetet akarta, azt gondolom, hangsúlyozni, hogy az a morális felsőbbrendűség, ahogy mostanában az európai országok szoktak Kínával beszélni, például az orosz-ukrán háború kapcsán az orosz vélt vagy valós kínai támogatás miatt, hogy ez nem helytálló. És hát harmadik pedig Magyarország, mint EU-s tagállam, és az európai ország, ami leginkább hajlandó azt az üzenetet közvetíteni, hogy bizony megváltozott a világ, együtt kell működni Kínával, Kínával együttműködni pedig pragmatikus és hasznos, hiszen olyan gazdasági kapcsolatokat lehet építeni, amely nemzeti érdeknek megfelelő. Szóval én azt gondolom, hogy az elsődlegesen ez volt a fő üzenet, hogy olyan európai politikára van szükség, ami függetlenebb az amerikai külpolitikai érdekektől, másfelől nem szabad a morális és elvi alapú politizálást folytatni, hisz ez kontraproduktív és sokszor vétetetlen. Három pedig olyan pragmatikus együttműködésre van szükség, amely a gazdasági kapcsolatokat prioritizálja, és ez az európai nemzeti érdek, ezt fel kell ismerni a politikai eliteknek.
Eszterhai Viktor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a kutatója, mai napra kész vendége. Xi Jinping kínai elnök múlt heti európai körútjáról beszélgetünk. Jött, látott és győzött? Így kell szemlélni ezt a látogatást, vagy csak győzelmet készít elő? Említette ön itt korábban azt, hogy ez egy szimbolikus látogatás volt, és hogy most a diplomáciára kell a gazdasági együttműködés mellett helyezni a hangsúlyt, és ha már diplomácia, akkor milyen a kínai diplomácia? A kínai népköztársaság elnöke volt itt, miért nem a miniszterelnök? Vagy ez így fontosabb, hogy a kínai elnök volt?
Kínában a kínai kommunista párt elnöke az, aki a legfontosabb döntéshozó személyiség, és hogy ebben az esetben maga a kínai államfő is. Azért, hogy amikor a kínai államfő és egyben a kommunista párt elnöke jön egy állami vizitre, ez a legmagasabb szintű diplomáciai gesztus, amelyet tud tenni Kína. Tehát ebben az értelemben ezért van sokkal nagyobb jelentősége, mint mondjuk a miniszterelnök jött volna, vagy a külügyminiszter, hiszen ez olyan, mintha az amerikai elnök tenni látogatását egy európai országba. Azt gondolom, hogy egyfelől ugye Kína szempontjából a látogatás sikeres volt, hiszen képes volt ezt az üzenetet viszonylag jól átadni, vagy továbbítani. Nyilván nagy nemzetközi figyelmet kapott maga a látogatás ténye, tehát ebből a szempontból sikeres volt. Másfelől azonban azt gondolom, hogy önmagában, tehát Kína hiába felismerte, hogy ebben a politikai narratívák terén háborúba kell menni annak érdekében, hogy a politika okozta károkat mérsékelni tudja. Azért a hosszabb távú trendek, vagy a mélyebb trendek azt mutatják, hogy az a nagyhatalmi vetélkedés, amely az Egyesült Államok és Kína között fennáll, ebben nagyon kicsi szerepet osztanak az európai tagállamoknak és magának az Európai Unióban is. Tehát én azt gondolom, hogy az Európai Unió alapvetően sodródik, nem tudja, és nincs, tehát ha akarja, sem tudja feltétlen az érdekeiket objektívan azonosítani. Az az amerikai érdek, hogy ezt ne is tegye az Európai Unió. Ráadásul van egy kulturális hegemónia az Egyesült Államoknak, ami azt jelenti, hogy hát ez az elit, ami az Európai Uniót irányítja, alapvetően kulturálisan sokkal-sokkal közelebb áll az Egyesült Államokhoz, sokszor ott tanult, tehát ott élt. Tehát van egy olyan együttműködés, egy olyan transzatlanti együttműködés, amelynek történelmi okai vannak, de meg kulturális okai vannak, de ez sokkal-sokkal erősebb, mint amit Kína ezzel szemben nyújtani tud. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy akármennyire is sikeresnek tekintünk kínai szempontból egy ilyen vizitet, azért ezek a mélyebb trendeket ezt nem tudja megfordítani, maximum átmenetileg tud egy olyan alternatív üzenetet közvetíteni, amely esetleg jelzésértékű. De elsősorban a politikai elit számára, és nem az európai társadalmak számára. Az európai társadalom többsége most is inkább ellenség és Kínával szemben, és amíg ez így fönnáll, addig az európai politikai elit, ha akarna, se tud szembe menni a társadalmi igényekkel ebben a politikai rendszerben.
Hogy működik a kínai diplomácia? Ilyen erőből politizál Kína, okosan politizál Kína, nagy stratéga? Hogy kell a kínai diplomáciára tekintenünk? Tehát láttuk azt, hogy milyen volt Vladimir Putyin és Angela Merkel tárgyalása annak idején, amikor Vladimir Putyin a kutyájával ment be vagy amikor Merkel ment, akkor ott volt Putyinnak a kutyája például, vagy amikor Vladimir Putyin megvárakoztatta a pápát. Tehát, hogy milyen a kínai diplomácia?
Ugye a kínai diplomácia kettőséget mutat szerintem. Ugye egyfelől tehát egy olyan civilizációra beszélünk, ami évezredek óta hozzászokott ahhoz, hogy ő irányítja a nemzetközi kapcsolatokat, és ő szabja a szabályait. Tehát ezért végtelenül komoly történelmi tapasztalat halmozódott fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell a diplomácia nyelvén beszélni más országokkal, és nagyon jól értik, hogyan lehet a hierarchikus kapcsolatokat mondjuk tükrözni, vagy az aszimmetriára rávilágítani. Alapvetően egy nagyon kultúrát kifinomult nyelvezetet használ a hivatalos állami diplomácia. Ez az egyik. A másik viszont az, hogy azok a technológiai társadalmi változások, amik az elmúlt évtizedekben végbe mentek, másfajta diplomáciának a megjelenését mutatta a nyugaton, és sokszor a társadalomnak is más diplomácia iránt van igénye. És erre fognak egy nagyon jó példát. Donald Trump kommunikációja mind az emberekkel, mind a nemzetközi politikai kapcsolatokban például olyan végtelenül leegyszerűsített, ami teljesen idegen az európai vagy nyugati diplomáciai hagyományoktól is, viszont az emberek nagyon jól megértik, hogy miről van szó, hiszen ha egy Twitter üzenetben, bocsánat, most már X üzenetben két mondatban meg lehet fogalmazni egy nagyon bonyolult állami álláspontot, akkor ezt sokkal közelebb lehet hozni az emberekhez. És ami Kínának azt gondolom továbbra is egy kihívás, hogy ezt a fajta kommunikációt megértse. Tehát továbbra is ez ilyen kifinomult, ilyen udvari módon művelt diplomácia az, amiben Kína erős, és az ilyen szimbolikus gesztus politikai, de az, hogy ténylegesen elmondja a hétköznapi emberek szintjén, hogy mit akar, hogy ezt ilyen markánsan, jól láthatóan közvetítse, ez messze nem megy olyan jól Kínának. És ebből sokszor az jön ki, hogy ilyen erőszakoskodás, vagy a mi kultúránk szerint olyan idegen nyelvezetnek az erőltetett használata lesz, ami pedig a saját sébeinket erősíti meg azzal kapcsolatban, hogy hát bizony Kína egy ilyen törtető, felemelkedő nagyhatalom. Tehát sokszor kontraproduktív. Tehát én ezt a kettőséget emelném ki, hogy egyfelől látszik az, hogy az évezredes tapasztalatok megvannak Kínában, másfelől pedig még mindig a modern világ kihívásaihoz való alkalmazkodás, ez korlátosan sikerült.
Eszterhai Viktor a mai napra kész vendége, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a kutatója, Xi Jinping kínai elnök európai körútjáról, múlt heti európai körútjáról, annak hatásairól beszélgetünk. Beszéltünk a diplomáciáról, ejtsünk szót a gazdaságról, itt a felvezetőben elmondtam én korábban, hogy az Európai Unió és a Kína közötti kereskedelmi forgalom az elmúlt 20 évben a 6-szorosára növekedett, de mindkét ország próbálja, Kína, illetve az Európai Unió próbálja maga előnyére fordítani a kereskedelmi kapcsolatokat. Mennyire fontos Kínának az európai piac és fordítva? Tehát Kína meg lenne az európai piac nélkül? Elhangzott már többször, hogy egy fejlett országról beszélünk, egy fejlett technológiával rendelkező országról, űrnagyhatalomról. Meg lenne ő Európa nélkül?
A kérdés kiváló, mert rávilágít arra a problémára, hogy teljesen mást jelentett Kína számára a nyugati világ 40 évvel ezelőtt, és teljesen mást jelent most. Ugye Kína egy periférikus, rendkívül szegény, a legszegényebb társadalmak szintjén élő ország volt a 70-es évek végén, vagy a 90-es évek elején, és akkor nyugat számára elsősorban a piacot jelentette, tehát a saját feldolgozóipari termékek számára a piacot jelentette, a technológia forrást, amely nélkül lehetetlen lett volna a kínai modernizáció, másfelől pedig a tőkének a folyamatos beáramlását, amely szintén a szegény, tőke szegény kínai gazdaság számára kulcsfontosságú szerepet töltött be. Tehát, hogyha ezt a Kínát tartanánk, vagy helyeznénk szemünk előtt, akkor azt mondanánk, hogy a nyugati piacoknak, vagy a nyugattal való gazdasági kapcsolatoknak igazából nincsen alternatívája Kína számára. Viszont tényleg hangsúlyozni kell, hogy ez a mai Kína, ez már nagyon más. Részben továbbra is a társadalom egy jó része szegénységben él, folytatni kell azt a modernizációs programot, amelyet a 70-es években megkezdtek, tehát továbbra se arról beszélhetünk, hogy Kína egy fejlett társadalmi gazdaság nem, de tehát még hosszú az út Kína előtt, és éppen ezért olyan fontos ez az általán említett kínai újjászületés program, amelyet a kommunista párt célként tűzött ki maga előtt. Másfelől azonban azt is érdemes szem előtt tartani, hogy Kína ma már bizonyos területeken hatalmas mennyiségű tőkét tudott felhalmozni, bizonyos területeken a világ legfejlettebb technológiájával rendelkezik, és saját nagyon erős piaca és fogyasztói bázisa van. Tehát teljesen más az a Kína ma már, mint korábban, és ez egyben válasz is a kérdésre, hiszen Kína ma már rendelkezik olyan termékekkel, amely versenyképes bárhol a világon, tehát még ha belegondolunk arra, hogy a Közel-Keleten még a 90-es években autót vagy az Amerikai Egyesült Államok, vagy az Európai Gazdaság, vagy Japán tudott csak küldeni mondjuk a Közel-Keleti piacra, ma már Kína versenyképes a Közel-Keleti piacon. A másik ilyen, hogy az európai piac természetesen továbbra is nagyon fontos, hiszen egy jó módú, hatalmas vásárlóerővel rendelkező piac, de azért ma már ez nem, tehát nem nincs olyan kritikus fontossága Kína számára. Tehát inkább az a tendencia izgalmas, hogy Európának a jelentősége Kína szemében folyamatosan csökken, továbbra is fontos, de folyamatosan csökken, és ez egyben kihat természetesen a tárgyalási pozíciókra is, hiszen ha Európának a kínai gazdaságtól való függősége folyamatosan nő, ez a másik tendencia, míg a kínai gazdaság függősége Európától csökken. Én azt gondolom, ez mutatja, hogy milyen irányba fog menni a jövőben a kapcsolatok, illetve hogyan hat a politikai lehetőségekre.
Igen, nagyon fontos hangsúlyoznunk azt a hallgatóknak, hogy ugye Európának ebben a felében nagyon sokan Kínát az olcsó, rossz minőségű termékekkel azonosítják, hogy hát ez nem kell nekünk, mert ez gagyi kínai termék, csak hogy arról a Kínáról kell beszélnünk, amelynek űrállomása van, arról a Kínáról kell beszélnünk, amelynek komoly hold programja van, leszállt a holdnak a földdel átelleni oldalára, tehát egy nagyon-nagyon fejlett Kína, tehát hogy valahogy ezt nagyon-nagyon fontos megértenie az európai embernek, és kérdés az, hogy ez a Kína, ez veszélyt jelent Európára nézve?
Addig egy példát arra, hogy a magyar gazdaság számára mit jelent Kína, és akkor ezen érdemes azt gondolom a hallgatóknak is elgondolkozni, mert akkor meg tudjuk azt a kérdést válaszolni, hogy ez veszély vagy lehetőség. A magyar gazdaság például egy nagyon kicsi, nyitott, a világgazdaságba integrált nemzetgazdaság, ami azt jelenti, hogy nekünk folyamatosan hozzá kell férni a külső piacokhoz. És ha megnézzük a Kína és Magyarország közötti statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy úristen, rendkívül mértékben aszimmetrikus, hiszen rengeteget importálunk Kínából, sokkal kevesebbet exportálunk oda, és felületesen nézve azt mondanánk, hogy hú, hát itt van, ami szörnyű tragédia van. Valójában az történik, hogy amikor mi bármit a saját feldolgozóiparunkban előállítunk, és azt utána a világgazdaságban exportáljuk, annak nagyon nagy aránya más országokba behozott importból áll. És ezen belül kiemelkedő Kínának a súlya, hiszen olyan félkész termékeket, vagy olyan eszközöket, berendezéseket állít, ami ezeknek az exporttermékeknek az előállításához kulcsfontosságú. Magyarországon például nincsen alumíniumipar. Bizonyos műanyagoknak az előállítása teljesen hiányzik. Tehát ahhoz, hogy a magyar gazdaság például autót tudjon előállítani, ahhoz kell importálni üveget, kell importálni alumíniumot, műanyagokat, kell hozzá berendezéseket, elektronikai eszközöket, és ezeknek bizony jó százaléka Kínából jön. Tehát amikor azt mondja egy politikus, és nagyon leegyszerűsítve, hogy hát a kínai import az egy tragédia a magyar gazdaságra nézve, ez csak egy felületes igaz, valójában ha ezek nem jönnének be, ezek a félkész termékek, az lenne a magyar gazdaság számára egy tragédia, hiszen olyan alternatívát kellene keresni, amely biztosan sokkal drágább lenne, vagy esetleg jelenleg nincs is képítve ezek a kapacitások. A másik ilyen kérdés a piac. Kínai piac a magyar és kis és közepes vállalatok számára lényegében elérhetetlen, hiszen olyan távol van, olyan kulturálisan más terület. Ennek erre mégiscsak fontos, hiszen azok a nagy termelő, főleg német tulajdon értékláncok, amelyben Magyarország is integrálódott a világgazdaságba, azoknak nagyon fontos, hogy kihetően fontos partnere Kína. Tehát ha például a Volkswagen csoport, amelynek Magyarországon is egy hatalmas gyára van, Volkswagen csoportnak a legfontosabb piaca, és torony magasan a legfontosabb piaca Kína. Tehát, hogyha nem férne hozzá a kínai piachoz, akkor bizony itthon a termelést vissza kellene vágni, amely hát munkahelyek szempontjából, adóbevételek szempontjából is kedvezőtlen lenne a magyar gazdaság számára. És még tudom folytatni, hiszen hogyha arra gondolunk, hogy külföldi tőkebefektetések, vagy technológiának az áramlása a magyar gazdaságban, ebből a szempontjából mennyire megváltozott az életünk, ugye 90-es években, 2000-es évek elején egyértelműen német, amerikai vagy holland dominancia volt, tehát a nyugati ország dominálták ezt teljes mértékben. Ma már Magyarországon azt látjuk, hogy az elmúlt 3-4 évben van, hogy a legnagyobb, van, hogy csak a második legnagyobb tőkebefektető, azok a kínai vállalatok lettek. És ezek nem azért jönnek, mert jó a politikai kapcsolat, hanem azért, mert közben a világgazdaság megváltozott, a kínai vállalatok becsatlakoznak az európai értékláncokba, például itthon az autógyártásban az elektromos autókra való átállás tekintetében, az akkumulátoroknak az előállításában Kína jelenleg az egyik legversenyképesebb technológiával, gyártási kapacitásokkal rendelkezik, és ez az, ami beintegrálódik a magyar gazdaságba. Tehát ez megint nem olyan, ami szeretem, nem szeretem kérdés, hanem egyszerűen tehát így alakul át a világ, amelyben Kína egyre fontosabb. És akkor ugyanez a technológia, tehát maga, amikor egy akkumulátorgyár jön, az egyben azt is jelenti, hogy technológia import, hiszen a magyar gazdaságban nincsen meg az akkumulátorgyártáshoz szükséges technológia, és 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt ez egyértelműen csak nyugati technológia lehetett volna, vagy esetleg Japán, ma már itt is Kína egy teljesen más szerepet hordoz. Tehát ha azt nézzük, tehát ha itt tesszük fel a kérdést, hogy veszélye vagy lehetőség Kína, akkor azt kell mondjuk, hogy mindkettő abban az értelemben, hogy veszély, hiszen az európai gazdaság bizonyos aspektusai számára Kína versenyhelyzetet jelent, hiszen azok a külpiacokon például megjelent versenytársként Kína, ami korábban mondjuk európai dominancia alatt volt, mondok egy ilyen példát, a Balkán, ahol egyértelműen főleg az európai országok tudták dominálni a gazdasági kapcsolatokat, tehát itt versenytársként megjelenik Kína, megjelenik pénzügyi szolgáltatások tekintetében is versenytársként, külső szereplő tekintetében, hiszen Kína is felhalmozott nagy mennyiségű tőkét. Bizonyos értelemben megkérdőjelezi azt a fajta nyugati értéke alapú, vagy európai értékeken is nyugvó nemzetközi rendszernek a működését, amit mi normálisnak veszünk, hiszen azt gondoljuk, hogy így működik a világ, de hát ezt mindig figyelembe kell vennünk, hogy bizony ez több évszázadi gyarmatosítás és nyugati dominancia eredményeként láthatjuk azt, hogy ez a világrend nyugati értékeken épül, tehát amikor új szereplők jelennek meg, én azt gondolom, hogy egyébként természetesen megkérdőjelezik ezeket a nyugati értékeknek a kizárólagosságát. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor itt bizony vannak olyan szegmensei Kína felemelkedések, ami veszélyt vagy új helyzetet teremt. Másfelől pedig viszont van egy csomó olyan terület, ahol lehetőség van. Én azt gondolom, hogy azok a politikusi választok, amely vagy ezt, vagy a másikat emelik ki, tehát vagy a lehetőséget, vagy a veszélyt, mind a kettő hamis. Tehát el kell fogadni, hogy egyszerűen mindkettő. És ezt a mi gondolkodásunk nem szereti, hogy ilyen vegyes kategóriák vannak, de valószínűleg ez a helyzet, és azt gondolom, hogy ha viszont ez a helyzet, akkor nem elmíthatjuk magunkat azzal, hogyha ez nem tetszik nekünk, akkor elmúlik, hanem akkor tesszük jobban, ha ezt elfogadjuk a valóságnak, és a mi saját céljaink, a stratégiánkat ennek függvényében alakítjuk ki.
Igen, és így jutunk el oda, hogy mi az európai érdek, tehát elhangzott az, hogy mi a kínai érdek, a gazdasági, pénzügyi együttműködés, versenytárs legyen Európa, illetve hát ott van a politikai hegemóniára, a dominanciára való törekvés. Mi az európai érdek? Európa elfogadja Kínát, vagy el kell fogadnia neki Kínát? Tehát, hogy nincs más út?
Én azt gondolom, az el kéne fogadnia Kínát, lenne a legkonstruktívabb válasz. Abban az értelemben, hogy el kéne fogadni, hogy a világ megváltozott. Én Én szoktam nagyhatalmi politizálásnak ezeket a politikai narratív érveivel foglalkozni, és az az érdekes tapasztalatom, hogy nem csak a kínai vezető mondja, hogy megváltozott a fennálló nemzetközi rendszer, hanem ugyanezt mondja Vladimir Putin, talán ez sem meglepő, de ugyanezt mondja az amerikai elnök, és még ugyanezt mondja mondjuk az indiai külügyminiszter. Az egyetlen egy hely a világban, aki vissza akar menni a 90-es éveknek a korszakába, az az Európai Unió. Én azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy nincs igazából továbbra sem reális szembenézése a megváltozott viszonyokkal Európán belül. Viszont az is hozzá kell tenni, hogy olyan sincsen jelenleg, hogy európai érdek, hiszen az Európai Uniónak az érdekei nehezen azonosíthatóak, hiszen továbbra is inkább a tagállami érdekekről beszélhetünk, és a tagállami érdekek nagyon különbözőek lehetnek. Ugye említettem Magyarországot, Magyarország egy az Európai Uniónak a szegényebb országaihoz tartozó pici nyitott gazdaság, ahol a gazdasági együttműködés még sokkal lényegében nincsen nagyon veszíteni valója Kínával. Szemben például mondjuk Hollandiának, ahol viszont valóban hát egy olyan technológia rendelkezik bizonyos szegmensű holland gazdaságnak, amelyet védeni kell. Tehát itt igazából az lehet egy kulcs, hogyha nem a magállamok dominálják csak a politikát, vagy a kialakítandó politikát, hanem egy sokkal korrektebb, azt gondolom, egyeztetési folyamat eredményeként születne meg az európai válasz a Kína jelentette kihívásra. De hát ugye ez egy bonyolult dolog, mert ahhoz megfelelő lobbyerők kellene ezeknek az országoknak. Kellene az is, hogy a külső hatalmak ezt kevésbé tudják befolyásolni, mindeneket az Egyesült Államok, akik persze ebben nem érdekeltek, és továbbra is a saját pecsenyüket sütögetve avatkoznak bele ebbe a rendszerbe. Szóval én azt gondolom, hogy jelenleg nem tudjuk azonosítani precízen, hogy mi az európai érték. Azt gondolom, hogy az európai, tehát azok a dokumentumok, amelyek jelenleg az Európai Unió Kína stratégiaként kiad, ezek sokszor egy ilyen vágy lufikra épülő, nem a valósággal szembenéző dokumentumok, és igazából nincsen valódi európai konszenzusra felépítve a többség. Tehát egy olyan ilyen, mondhatjuk úgy, hogy nem túl mély dokumentumok, amely igazából maximum egy-két olyan ország számára jelentett iránymutatást, amelyek nincsen pozíciója, vagy nincsen vélemény ezzel kapcsolatban.
Zárásként beszéljünk a holnap, illetve a holnap utáni napról. A Kreml jelentése szerint Vlagyimir Putyin holnap és holnap után Kínába látogat. Xi Jinping hogy tekint Vlagyimir Vlagyimirovics Putyinra? Bajtársként tekint rá, partnerként tekint rá, hogyan? Mert hogy az tény, hogy Moszkvának jelenleg nagyobb szüksége van Pekingre, mint fordítva.
Én azt gondolom, hogy tehát ez a kapcsolatrendszer, amely Kína és Oroszország között van, ez mégint évszázados múltra megy vissza, és rendkívül bonyolult. Tehát itt voltak nagyon magas időszakok, amikor a két állam között nagyon jó politikai kapcsolatok voltak, és a háborús konfliktusig visszacsúszó mély időszakok. Tehát ebből fakad a válasz is, hogy ez nem egy olyan szerelmi kapcsolat, amely a két fél között, amely nem ismeri a felhőket. Tehát ha innen közelítjük, akkor a választ is sejtjük, hogy minden azért korlátos ebben a relációban. Egyik végletes a szabad esnünk. A kétségtelen azonban, hogy a kínai stratégiai megfontolás az, hogy ha Oroszország veszítene a háborúban, Oroszország valahogy legyőznék, egy belső káoszba esne Oroszország, akkor sokkal nagyobb veszély érné Kínát, hiszen az összes többi nagyhatalom, aki az ellene fordulna. Tehát Kínának nem maradna olyan együttműködő partnere, akivel ellen tudna együtt állni. Tehát a kínai stratégiai megfontolások most minden egyebet elhomályosítanak, mindent háttérbe szorítanak, és ez a stratégiai megfontolás pedig az, hogy az Egyesült Államok nagyon aktív, a kínai felemelkedést gátoló politikájával szemben ő együttműködjön Oroszországgal. És itt ez egészen, tehát ami most van, ez lehet sokkal rosszabb is. Tehát ez megint európai szemből nézve nagyon sok kritikát kap Kína azért, mert olyan eszközöket küld Oroszországnak, amely katonai célokra is használható, hogy a kettős felhasználási cél, vagy kettős célú eszközöket, ez a kérdése. Viszont, hogyha a Nyugat elkezdi szankcionálni ezeket a kínai vállalatokat, akkor utána semmi nem fogja megakadályozni, hogy katonai eszközöket is küldjön. Tehát ez még sokkal-sokkal bonyolultabb, és sokkal-sokkal rosszabb is lehet a kimenet. Tehát én azt gondolom, hogy itt megint sokkal óvatosabban kell eljárni a kínai-orosz kapcsolatokkal. A nyugati stratégiai érdekeket nagyon átfogóan kell tekinteni. Nem lehet csak azt mondani, hogy ha Oroszország gyengül, azzal Kína is gyengül. Ez egy tévedés. Viszont azt se lehet elvárni, hogy Kínával kötünk egy olyan háttéralkut, amelyben elárulja Oroszországot, hiszen reálisan nézve Kínának nincsen nagyon alternatívája, mint az Oroszországgal való együttműködés.
Legyen ez a zárszónk Eszterhai Viktornak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a kutatójának. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én is köszönöm.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, a viszonthallásra.